Prémium kategória. A megfontolt befektetőknek. Részvénypiaci trendek, hozamok, spekulációk. A mikrofonnál Pallag Róbert és Vörös Benedek.
Köszöntjük a hallgatókat! Az Egyesült Államok külpolitikája komoly hatást gyakorol nem csak a globális tőkepiacokra, hanem a világgazdaság lényegében összes aspektusára. De milyen érdekes mozzanatok történtek szakértői szemmel 2025-ben, és milyen várakozásokat lehet megfogalmazni 2026 kapcsán? Itt van a stúdióban Csizmazia Gábor, az NKE John Lukács Intézetének tudományos főmunkatársa. Szervusz!
Szervusztok, köszönöm a meghívást!
2025. januárjában nyilatkoztad, hogy valószínűleg még 2026-ban sem hozhatja el a békét Donald Trump. Itt Magyarországon a legtöbbeket élénken foglalkoztatja, hogy mikor érhet véget ez az orosz-ukrán háború. Hogy látod, most közelebb kerültünk-e a békéhez?
Közelebb kerültünk abból a szempontból, hogy az amerikai fél elkezdett tárgyalni az orosszal, tehát ezt mindenképp egy előrelépésnek lehet nevezni, ugyan ugye mindenféle béketervek vagy koncepciók is ugye hát napirendre kerültek, vagy ennek több iterációját is láthattuk, tehát ilyen szempontból azért közelebb vagyunk hozzá, amikor ugye volt tavasszal egy ideiglenes korlátozott fegyverszünet, amit aztán végül nem sikerült betartatni, de hogy konkrétan milyen módon szeretne, nem is az a jó szó, hogy békéten fegyverszünetet elérni az Egyesült Államok, azt igazából még pontosan nem tudjuk. Tehát, hogy legyünk őszinték, ilyen szempontból ez naponta változik. Amit érdemes követni az az, hogy az amerikai meg az ukrán álláspontok azok mennyire vannak szinkronban. Ha visszaemlékeztek, akkor ez 22-es inváziót megelőző időszakban is volt azért, hogy olyan néhány hetes intervallum, amikor Biden adminisztrációnak meg az Zelenszky kabinetnek a kommunikációja az nem volt szinkronban. Vagy az a kapcsolatban, hogy most akkor várható orosz támadás vagy sem, mármint hogy ilyen offenzíva vagy invázió. Úgyhogy ilyen szempontból szerintem ezt érdemes nézni, hogy ezek mennyire vannak szinkronban, és hogy hát ez múlt hónapokban azért ez hullámzott.
Ha már szóba hoztad a szinkront, akkor azt látjuk, hogy az amerikai adminisztráción belül sincsen feltétlenül mindenki szinkronban, hiszen Rubio, illetve Witkoff más hangot üt meg az ukránokkal kapcsolatban. Rubio egy jóval kompromisszumkészebb, ukránbarátabb álláspontot képvisel. Hogy látod, hogy jelenleg melyik erőközpont dominál az amerikai adminisztrációban, illetve meglátásod szerint kinek a szava érvényesülhet majd a végső megállapodásban?
Én azért hajlanék Rubióra, de nem azért, hogy dominál, hanem hogy ő neki van a legnagyobb ráhatása erre az egészre, mert ugye amióta Mike Waltzot leváltotta a nemzetbiztonsági főtanácsadó posztból Trump, és ugye áttette ENSZ nagykövetek, ugye Rubio töltötte be ezt a funkciót. A nemzetbiztonsági főtanácsadónak nagyon hasonló a szerepköre, mint a külügyminiszternek, azzal a különbséggel, hogy nem kell szenátusi jóváhagyás az ő kinevezéséhez, ami fontosabb, hogy ő egy bizalmi külügyminiszternél is bizalmasabb pozíciót jelent, és gyakrabban tölt el együtt időt az elnökkel, tehát folyamatosan sarkában van mindenféle, ezt az első Trump ciklus alatt is lehetett látni, és tudunk olyan példát az amerikai történelemben, ugye Kissinger volt ennek a leghíresebb példája, amikor a külügyminiszter személye, meg a nemzetbiztonsági főtanácsadó személye, az nem volt egy és ugyanaz, és hogyha az utóbbi, tehát a főtanácsadó, ha úgy tetszik, befolyásosabb, vagy markánsabb hangot üt meg a kormányzaton belül, akkor képes aláásni a külügyminiszternek a befolyását. A külügyminiszter tekintve még a védelmi miniszter is képes beárnyékolni, ezt például az ifjabbi Bush alatt láttuk. Itt Rubio személyében ez a kettő pozíció, tehát a külügyi tárca, illetve hát a nemzetbiztonsági főtanácsadó pozíció egy szemében van. Ez ilyen szempontból őt jobban játékba hozza. Egy ilyen töltsérként, ha úgy tetszik, becsatornázza a beérkező információkat, megjelentéseket ugye az elnököz. Az más kérdés, hogy Witkoff, vagy akár Jared Kushner, vagy más szereplők, akik adott esetben Kushner esetében nem is formális szereplő ugye a kormányzatnak, ők meg személyes bizalmi kapcsolatban vannak az elnökkel. De én akkor is alapvetően inkább a Rubiót mondanám, aki úgymond rátudhat jobban erre a történetre, a pozíciójánál fogva. És nem feltétlenül csak úgy, hogy közvetlenül ugye orosz-ukrán háború kapcsán, hanem úgy általában, ha a nemzetbiztonsági tanács tart egy ülést, és mondjuk az elnök valamiért nincs ott, vagy delegál valakit, akkor elnöknek alapvetően a nemzetbiztonsági főtanácsadó azt tulajdonképpen összefoglalja ezeket a fő meglátásokat a tanácsülésétől függetlenül, illetve az elnöki álláspontot is képviseli kifelé. Szinkron példánál maradva, ő ebből a szempontból egy ilyen átjátszó szerepet tölt be, és ezért hajlok én inkább arra, hogy ő az, aki valamilyen szinten talán a legfajsúlyosabb szereplő ebben a történetben.
Voltak-e a 2025-ös évben az Egyesült Államoknak olyan külpolitikai manőverei, hogy így fejezem ki magam, amik meglepetést okoztak neked, amire nem számítottál, vagy kevésbé számítottál?
Persze több is volt, megmondom őszintén, én a Grönlanda kapcsolatos kijelentésekre nem számítottam, hogy ezek ilyen markánsan előjönnének, főleg J.D. Vance-től nem. Tehát eleinte J.D. Vance volt az alelnök, aki fékezte Trumpnak a Grönlandal meg Kanadával kapcsolatban tett kijelentéseit. Körülbelül egy hónapig, és akkor utána J.D. Vance is, pont amikor elutazott Grönlandra, akkor igazából rátett még egy lapáttal. Most ez azért is érdekes, mert ugye most jött ki az amerikai nemzeti biztonsági stratégia, ahhoz képest, hogy mennyit hallottunk Grönlandról az első egy-két hónapban, meg sincs említve. Az amúgy is rövid, a publikus része legalábbis rövid dokumentumban sehol se Grönland, de még célzás szintjén se. Panama igen, majd nincs megemlítve, de céloznak rá. Panama az például nem volt meglepő ilyen értelemben, Grönland az egy kicsikét meglepő volt, még úgy is, hogy az első Trump ciklus alatt ugye szintén előjött egyébként Grönland az, hogy megvenni az Egyesült Államok. Illetve ami nekem még egy kicsikét kérdőjeles mind a mai napig, az nem is egy konkrét fejlemény, hanem fejlemények sorozata, dollárpolitika. Tehát, hogy Egyesült Államok az konkrétan mit tervez a dollár dominanciával, ha megnézitek, akkor egymásnak ellentmondó nyilatkozatok és konkrét lépések vagy kezdeményezések vannak. Gondolok itt olyanra, hogy kampánya során azt mondja Trump, meg azóta is, hogyha a kínaiak vagy mások szeretnék megtörni a dollár dominanciát, például azzal, hogy nem dollár alapú elszámolásban fizetik ki mondjuk az olaj vagy energiahordozók nem dollár alapon számolnak el, akkor büntető vámokkal szembesülnek. De most ezt nyilván mindenkivel szemben nem tudta alkalmazni. Van egy dedollarizációs kezdeményezés, főleg a BRICS országok részéről. Azt, hogy konkrétan dollár dominanciát mennyire akarja, nem akarja az Egyesült Államok fenntartani, ott a többé-kevésbé sokáig megbízhatónak tekintett Scott Bessent pénzügyminiszter is egymásnak ellenmondó nyilatkozatokat tett. Úgyhogy nekem ez még egy nagy kérdőjel, hogy ezt mennyire akarják megőrizni, vagy milyen formában szeretnék megtartani, mert közben meg egyértelmű érdekeik is fűződnek hozzájuk, hogy ez megmaradjon.
Ha már szóba hoztad az újonnan publikált amerikai biztonsági stratégiát, a Panamával, illetve a Grönlanddal kapcsolatos részeken kívül mennyire okozott meglepetést számodra a dokumentum tartalma? Vannak-e benne olyan részek, amik kifejezetten meglepők voltak? Illetve általánosságban mik voltak a fő változások a Biden adminisztrációhoz képest?
Hú, hát az utóbbi, az sokáig lehetne mesélni róla, hogy milyen változások vannak. A legfontosabbat emelném ki, és akkor utána rátérek, hogy mi az, ami nekem egy kicsikét váratlan volt, vagy meglepő. Tehát ami változás, az, hogy nagyon rövid, tehát ez borítótól borítóig, ez 33 oldal. Ezt deklaráltan vállalja is a dokumentum, hogy szándékosan ilyen rövid, ennyire lényegre törő, mert hogy az a kritikája a korábbi ilyen dokumentumokhoz képest, kivéve persze a 17-es Trumpi elnöki nemzetbiztonsági stratégiát, bár arra is érvényes ez a kritika, megjegyzem, hogy túl hosszúak voltak, mert elvesztek a részletekben. Tehát minden térséggel, minden országgal, főleg minden térséggel akartak foglalkozni, minden témával, és hogy alapvetően ez a dokumentum szándékosan csak a központi nemzeti érdeket, ugye a legelemibb nemzeti érdekeket helyezi előtérbe. Zárójelben megjegyzem, ebből a szempontból szakszerű dokumentum, mert az elkészítését előíró 1986-os Goldwater Nichols törvény konkrétan létfontosságú amerikai érdekekről beszél. Tehát ezekkel kell foglalkozni, másokkal is lehet, tehát nem tiltja semmi, de elsősorban a létfontosságú nemzetbiztonsági vagy hát nemzeti érdekeket kell előtérbe helyezni, meg az abból levezetett célokat, célkitűzéseket, eszközöket, módszereket, meg képességeket és azoknak a helyzetértékelését. Ezt alapvetően egész jól elvégzi a dokumentum. Ott már vitatható a dokumentumnak a kidolgozottsága, hogy a konkrétan nagyon jól artikulált nemzeti érdekeket, meg célokat és célkitűzéseket hogyan próbálja megvalósítani. Most mondok egy konkrét példát, a kereskedelem politika biztonságiasítással, meg a vámokkal való fenyegetés, ez konkrétan több ponton is előkerül a dokumentumban. Ezt láttuk is a gyakorlatban, ez teljesen rendben van, de közben meg a legfelsőbb bíróság ugye egy hónapja tárgyalja annak a kérdését, hogy konkrétan ezeket egyébként szabályszerűek voltak-e. Tehát a trumpi vámok, amiket április óta láttunk, ezek a reciprotív vámok, ugye legutóbb ezekről beszélgettünk itt a stúdióban, hogy ezek konkrétan legitimek vagy sem. Most a mostani hírek alapján úgy néz ki, hogy elkaszálja majd ezeket a vámokat a legfelsőbb bíróság, de majd meglátjuk. Tehát most nem akarom elkeverni, lehet, hogy nem ez lesz a vége. Ugye nem véletlenül nyilatkozott ezügyben a Trump, hogy itt mennyit kell majd visszafizetni, hát ezzel próbált az jelezni a bíráknak, hogy ezt kétszer gondolják meg, hogy adott esetben itt ezt jogszerűtlennek tartják, vagy sem. Zárójel bezárt, csak azért mondom, hogy itt ezek az eszközök benne vannak, de sok eszközrendszert nem említ. Például említi azt, hogy Európában a nemzeti identitást, a hagyományos, jellemzően a nemzeti szuverenitást előtérbe helyező értékeket, meg zsidó-keresztény kultúrkörhöz kapcsoló értékeket előtérbe részesítő politikai erőket szeretné támogatni. hozzáteszem, nekem ez volt egy kicsikét meglepő a dokumentumban, mert ilyen dokumentumban ilyeneket nem szoktak leírni. Ennyire nyíltan. Az más kérdés, hogy a gyakorlatban csinálhatnak ilyet kormányok, de ezeket ilyen dokumentumokban nem szokás ennyire leírni. Nagyon politizált, vagy politikai hangulata van, vagy hangvétele van ennek a dokumentumnak, és mindenki tegyen előjelet, hogy ez most jó vagy rossz. Ez ebből a szempontból, amiket én láttam a 90-es, tehát a clintoni dokumentumok óta nézem ezeket, tehát mindegyiket, ugye Clintonék alatt kijött 6, az ifjabb Bushék alatt 2, Obama alatt 2, Trump alatt 1, Bidenék alatt meg másfél, tehát 2 technikailag, de ilyenfajta politikai elem ilyen mértékben nem szerepelt benne. A Bidenében igen valamennyire, de nem ilyen felütéssel, szóval engem ez a része egy kicsikét meglepett. Az más kérdés, hogy ha hátralépünk egyet és kinézünk a gyakorlati életbe, akkor azt látjuk, hogy azért ez zajlik. Tehát, hogy itt valamilyen szinten ez egy Trumpi reakció is volt egyébként az amerikai-európai kapcsolatokra. A lényeg az, hogy alapvetően ezek az operatív részletek, ezek nincsenek mindig kidolgozva a dokumentumban, hogy egész konkrétan hogyan tervezi ezt megvalósítani. Jellemzően visszatérő ellen mondom a vámpolitika, hogy itt az Egyesült Államok az amerikai piachoz való hozzáférés révén próbál majd nyomást gyakorolni a különböző szereplőkre. Ezt látok is, hogy alapvetően működött, halkan megjegyzem, tehát hogy nem arról van szó, hogy ez teljesen alaptalan lenne. A kérdés, hogy ez mennyire fenntartható, és hogy hogyan tudja ezt az egyes térségekben finom hangolva kihasználni.
Tehát a Trump adminisztrációnak a tervezett vámintézkedései, azért emlékszünk rá, hogy április elején megrengették a piacokat, viszont utána egy viszonylag gyors talpraállás következett, és lényegében az iránymutató amerikai részvénypiacok történelmi csúcs közelben zárhatják a 2025-ös évet. 2026 kapcsán milyen kockázati tényezőkre érdemes figyelni? Lehetnek-e esetleg olyan hasonló bejelentések, tervek, akár külpolitikai események, amik gazdasági vagy tőkepiaci szempontból is megingásokat okozhatnak?
A legfelsőbb bíróság említett tárgyalásai vélhetően, ugye nem tudjuk a pontos dátumot, de valószínűleg ilyen legkésőbb jövő júniusra véget érnek. Ugye attól függ, hogy mennyire kezeli kiemelt kérdésként magát az ügyet a legfelsőbb bíróságon, valószínűleg akként kezeli, tehát lehet, hogy júniusban legkésőbb meg lesz az ítélet, de az is lehet, hogy már jóval korábban. Tehát, hogy eznek biztosan lesz valamiféle hatása a piacokra. A dollárpolitika, ami mondom, hogy mindig így igazából nekem nem teljesen világos, hogy most mit akar az Egyesült Államok kommunikálni, mit nem, itt azzal kapcsolatban, hogy itt mennyire ragaszkodik a dollár dominanciájához. Illetve a kérdés még az, hogy az Egyesült Államokon belül a munkanélküliségi ráta, infláció, meg általában a foglalkoztatottság, meg általában a gazdaságnak a helyzete, mennyire forró a gazdaság, kamat szint például, tehát hogy ezek hogyan alakulnak, ugye Jerome Powell, Fednek a mostani elnökét, ugye Trump már hónapok óta nyomás alatt tartja, hogy csökkentse a kamatszintet. Sokan arra számítanak, hogy vagy előbb-utóbb engedés, akkor csökkenti kamatszintet, ad egy, ad kettő, ugye lejár a mandátuma. Igaz, hogy Trump jelölte még annak idején, de Trump már nyíltan beszél arról, hogy valószínűleg Kevin Hassettet, az ő egyik gazdasági tanácsadóját fogja majd beültetni Powell helyére. Nem hiszem, hogy ennek önmagával lenne hatalmas hatása. A kulcskérdés itt az, és főleg a következő félidős választásokig bezárólag, hogy a Trumpi kezdeményezések, tehát az adócsökkentés, ez a Big Beautiful Bill, ez a nagy, gyönyörű törvény, vagy törvénytervezet, amit ugye elfogadtak, tehát az a Trumpi adócsökkentés, illetve az energiapolitika, ugye ez a drill baby drill, tehát hogy minél inkább felszabadítjuk az amerikai energiaforrásokat, hogy lenyomjuk az energiárakat, és ezáltal olcsóbbá tegyük a vállalkozásoknak, meg a háztartásoknak is ugye a mindennapi életet. Tehát, hogy ennek az előnyei, ezek érződnek-e majd hát legkésőbb jövő tavaszig. Ugye tulajdonképpen most is arról beszél a Trump elnökség, hogy majd 2026 első negyedévében, legalábbis első felében majd látványos növekedés, vagy gazdasági növekedésre számítanak. Hogy most összejön vagy nem, azt igazából nem tudjuk, mert arról meg külön vita van, hogy a vámpolitikának milyen hát káros externáliai vagy nem várt fejleményei voltak. Ugye mondok egy konkrét példát, mostani hír, hogy Donald Trump ugye az amerikai farmereket vagy gazdákat kimentő csomagot jelentett be, ugye több milliárd dollár értékben. Van, aki 7 milliárd dollárról beszél, valaki 12 milliárdról, de igaz, hogy több milliárd dollár értékben ugye kimenti a gazdákat. Na most ez egy központi szavazó bázisa a republikánusoknak, meg kifejezetten Trumpnak, és eléggé megosztottak, mert vannak, akik lelkesek, vannak, akik meg azt mondják, hogy hát örülünk ennek a döntésnek, de igazság szerint még jobb lenne, ha kiszámíthatóak lennének a kereskedelmi viszonyok, meg a jogszabályok, és nem tetszik a vámpolitika. És ugye ezőben a republikánus párt is eléggé megosztott, és erről zajlik egy vita, vélhetően a demokraták, hogyha bölcsen járnak el, és nem a vókra, meg a kultúrharcra helyezik a hangsúlyt, akkor ezeket a kérdéseket veszik elő. Ez már körvonalazódott a mostani New York városi, vagy New York City polgármester választás kapcsán is, hogy hát a megélhetés, affordability, tehát az, hogy mennyire engedhetik meg maguknak az amerikai állampolgárok az egyszerű kiadásokat, gondolok itt főleg az élelmiszerre, meg az üzemanyagra, hogy ez konkrétan, hogyha az a verdikt, vagy az az érzésük az amerikai választópolgároknak, hogy hát drágább lett az élet, akkor őket nem érdeklik a makrogazdasági összefüggések, ők ezt a mindenkori kormányon fogják leverni. Ugye Trump most legutóbb Pennsylvaniában tartott egy ilyen nagy rendezvényt, és akkor ott beszélt arról, hogy hát milyen jól teljesít a gazdaság, hogy a A++++ ezt a nyilatkozatot tette, hogy hát legalább 4 plusz hozzá, tehát hogy ilyen besorolása van. Ezt állítólag még a republikánus média orgánumokban se vették annyira komolyan, egy kicsikét elpoinkodott megjegyzésre. Tehát de a lényeg, hogy Pennsylvaniában arról beszélt, hogy igazából nem kell annyit fogyasztanotok, tehát nincs szükségetek annyi mindenre. Na most, ha ez fogyasztói társadalmi kritika lenne, annak van alapja Amerikában, tehát azért az amerikaiak eléggé pazarlóan, meg nagylábon tudnak élni, főleg európai szemmel nézve. De hát a rossz nyelvek szerint itt nem erről van szó, hanem így készíti elő a terepet Trump azzal kapcsolatban, hogy hát nem biztos, hogy mindent megengedhetnek maguknak, mert nem biztos, hogy adott esetben a vámpolitikai következmények azokat ellensúlyozni tudja majd az említett energiapolitikai, meg az adócsökkentési program. Ezt még nem tudjuk. Igazság szerint még nem tudjuk, de a lényeg, hogy ezt érdemes majd nézni, hogy milyen, mert előbb-utóbb kénytelen lesz ugye a gazdasági adatokat, meg munkanélküliség adatokat közölni, hogy milyen adatokat fognak majd nyilvánosságra hozni legkésőbb akkor jövő első negyedévében.
A jövő év elejé gazdasági adatok alakulása azért is különösen fontos, mert félidős választások lesznek jövőre az Egyesült Államokban. Itt hogy látod, hogy egyrészt Mamdani váratlannak mondható sikere New Yorkban mekkora lendületet adhat a demokratáknak, illetve egy esetleges jelentős demokrata győzelem esetén kényszerülhet-e arra a Trump adminisztráció, hogy egyes gazdaságok politikai prioritásait felülvizsgálja?
Mamdaninek a győzelme igazából nem volt annyira meglepő, mert tulajdonképpen a részben protestszavazat is volt ugye Trump ellen, részben meg általában a demokrata párton belül is igazából egy ilyen progresszív szájnak az előretörését mutatta, de sokan vitatják azt, hogy az országos szinten reprodukálható-e. Tehát New York City ilyen szempontból sem reprezentatív az egész országra vonatkozóan. Sokan arra számítanak, hogy ugye egy fős többségük van az alsóházban a republikánusoknak pillanatnyilag, ha nem változnak a trendek, akkor valószínűleg demokraták megfordítják itt a házat, hogy tetszik, és többséget szereznek az alsóházban. A felsőházban valószínűtlen. Tehát ott alapvetően kisebb az esélye annak, hogy a republikánusok elveszítenék a többségüket, de hogyha az alsóházban tényleg a demokraták, most függetlenül attól, hogy itt lesz-e kék hullám vagy sem, ha egyszerűen megszerzik a többséget, és összetartanak, már például a demokraták általában nagyobb pártfegyelmet tudnak tartani, mint a republikánusok, akkor jelentősen meg tudják nehezíteni Trumpnak a dolgát. Külpolitikában is, de főleg a belpolitikában, leginkább ilyen bizottsági vizsgálatokra, meghallgatásokra, az esetben impeachment eljárás kezdeményezésére lehet számítani, amit most is emlegetnek, csak most azért nem indítják el, mert látják, hogy teljesen fölösleges, tehát életképtelen, sőt, megjegyzem, még akkor is valószínű, hogy a falnak csapódna az impeachment eljárás, hogyha többséget szereznek az alsóházban, mert a felsőházban kell majd róla szavazni, tehát a szenátusban. De a hátszél az meg lesz hozzá az alsóházból. Tehát, hogy megnehezítik Trumpnak a mindennapjait, az biztos. Pillanatnyilag most ez körvonalazódik. És lényeg az, hogy a republikánus párt megosztott. Tehát itt nem kell feltétlenül egyszerűen csak összezárniuk a demokratáknak, hanem itt adott esetben egy bizonytalan republikánust, főleg, hogyha billegő körzetből vagy államból jön, akkor meg tudják győzni, hogy ezt az elképzelésüket támogassák. Ugye az amerikai politikai rendszerben nincs akkora pártfegyelem, mint mi nálunk, mármint Európában, a parlamentáris rendszerekben. A demokratáknál általában van. Tehát ott azért egész jól tudnak egységet tartani. Tudunk rá egy példát is hozni, csak nem húznám bele az időt. A republikánusoknál viszont hagyományosan nincs. Tehát ott nagyon könnyű itt elmorzsolni azt a többséget is, amit éppen van a republikánusoknak. Ugye nem kell messzire menni. A kemény magra igazat, nem csak a trumpi szempontból periférián lévő mérsékeltebb republikánusokra, vagy liberális republikánusokra, hanem a kemény magnak a kellős közepére igaz. Ez Marjorie Taylor Greene. Ugye az egyik leghatározottabb Trump támogató volt az alsóházban, 26. január 5-ével lemond a hivataláról, mert összeveszett Trumppal Jeffrey Epstein akták, meg Izrael politika kapcsán, és akkor lényegében ez egy óriási szakításhoz vezetett. Tehát alapvetően itt csak ezt akarom mondani, hogy itt a félidős választásokig vezetően egyőre úgy néz ki, hogy inkább a demokratáknak áll a zászló az alsóházban, De minden azon múlik egyébként, hogy mondom, a gazdasági szempontból a közhangulat jövő első fél évben hogyan alakul.
Hamarosan folytatjuk a beszélgetést Csizmadia Gáborral, az NK John Lukács Intézetének tudományos főmunkatársával, és kitérünk többek között az Egyesült Államok és Kína, valamint az Európai Unió kapcsolatrendszerére is. Kérjük, maradjanak velünk!
Ez még mindig a prémium kategória.